mindent reformáció Isten tiszteletünk, megáldás és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, ami kegyelmes Istenünktől, aki adta az ő egyszülött fiát, hogy kimentsen bennünket a jelen való gonosz világból, az ő akarata szerint. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amit bibliaolvasók hallózunk reformáció napjára írt ki mai napra a Korintusokhoz írt második levél, negyedik résznek első hat versét. Megkérem Szabó Tamást, hogy olvassak az Isten igéjét, és imádkozzon.
Azért, mivel ilyen szolgálatban vagyunk, mint akik irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el, hanem biztosítjuk a szégyen teljes titkolt dolgokat, nem járunk ravasságban, és nem is hamisítjuk meg Isten igényét, hanem az igazság nők megvállalásával, ha elünk magunkat minden emberbe ismeretének az Isten előtt. Ha mégis lefezett a mi evangéliumunk, azoknak lefezett, akik elvesznek. Aki e világban Isten megvalósította a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki Isten képe. Mert nem magunkat hirdetjük, hanem az Úr Jézus Krisztus. Magunkat, mint a ti szolgáitokat a Jézusért. Mert Isten, aki azt mondta, hogy a sötétségből világosságra jobbjon, ő nyújtott világosságot a szívünkben, hogy felrajogjon Isten dicsőségének ismerete Krisztus alatt. Urunk, magasztaljuk dicsőségedet, hogy ez a templom felépülhetett, és most eljöttünk a te házadba téged dicsérni. Fogadj Isten tiszteletünkben, hálát elérünk. Te tudod menni, Atyánk, ki hogy nem jött már ide, ezért kérlek, nyisd meg elménket, hogy megtalálhassuk az evangélium világosságát. Hát meg azt, aki most rendben szól, és hányan mondanunkat.
Ámen. Istennek szeretett népe, Istennek az az igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy ezen ünnepi órában hozzátok is szólni kíván, írva található az elő felolvasott bibliai részben, a Korintusiakhoz írt második levél negyedik részének első hat versében, és most újra olvasom a hatodik verset, amely így szólt, és szól hozzánk. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel. Ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Amen, foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntöm az ünneplő gyülekezetet. Reformáció ünnepe van. Számunkra ez egy nagyon fontos ünnep, ugyanakkor nehéz is. Nem csak azért nehéz, hogy mit jelent ma a reformáció, vagy milyen mai reformációra van szükség, hanem azért is, mert sokan fájó emlékekkel, gyászsal ülünk a szívünkben. Ez volt egyébként a reformációnak a csodálatos vigasztalása és örömhíre, ugyanis nem véletlen, hogy Luther Márton Mindenszentek előtti napon függesztette ki 95 tételét, és a vita tételekben is sok vigasztaló üzenet volt a gyászolóknak, félelmes szívűeknek, és az üdvösség útjáról tudakozóknak. Pál apostolnak ez a tanúságtétele is erről szól. Hiszem, hogy nem véletlen, hogy ezt választották reformáció napjára. Nem csak a bibliaolvasók kalauzunkban, hanem az ige és élet lelkipásztori folyóirat is ezt az igét hozta elénk. Pál látszólag önmagáról tesz tanúságot, igazolja magát, hogy ő nem egy hamis proféta, nem egy hamis ige hirdető, hanem igaz alapra építve Isten dicsőségéről szóló evangéliumot, örömhírt hirdet. De ha jól figyeltük a fölolvasást, láthatjuk, hogy tényleg nem is önmagáról beszél és önmagát ajánlja, hanem tulajdonképpen az örömhírt, Jézus Krisztusról szóló örömhírt foglalja össze számunkra. Amikor azt mondjuk, hogy reformáció, akkor azt szoktuk gondolni első hallásra, hogy megújulás, azaz, hogy reformálni kell, új dolgokat kell időről időre behozni. Azonban a reformáció szó nem ezt jelenti eredetileg, nem reformokat, hanem éppen az ige szerinti tiszta hitre való visszaállítást jelenti. Tehát az egyház biblikus közösségi életének a helyreállítását jelenti a deformációból visszaállítani a gyülekezet, Isten népének életét, Isten tiszteletét, hitgyakorlatát az eredeti bibliai példára. És ennek a programját hirdeti meg az apostol, amikor azt mondja, hogy ő ilyen szolgálatban áll, és azért van Isten szolgálatában, mert ő maga is irgalmat nyert, mert ő maga is kegyelmet nyert Krisztus által az Isten előtt. Ez volt a reformációnak az egyik legfontosabb újra felfedezése, hogy Isten előtt csak egyedül kegyelemből állhatunk meg. Nincsen az a szertartás, nincsen az a papi tisztség, ami egyébként jogosítana bennünket, hogy Isten színe elé álljunk. Mert ugye most olvastuk a római levélben is, hogy nincs különbség. Mindannyian hiávaló vagyunk Isten dicsőségének, szentségtelen emberek vagyunk természetünknél fogva, a szentséges Isten előtt az ő irgalma és kegyelme nélkül nem állhatunk meg. Ezt a kegyelmet egyedül Jézus szerezte meg számunkra, aki a bűneink büntetését magára vette, föltámadt, ugye így foglalja össze az evangéliumot az apostol, hogy ahogy az írásokban volt, Jézus meghalt a mi bűneinkért, és szintén ahogy az írásokban volt, föltámadt a mi megigazulásunkra. Tehát a mi bűneink váltsága és az Isten előtti igazságunk egyedül Krisztusért van. Egyedül ő általa nyertünk irgalmat és kegyelmet, de ő általa valóban megállhatunk Isten előtt. Irgalmat nyertünk, mondja Pál, kegyelmet nyert, ezért állhat meg Isten előtt. Ugye ez egy nagyon nagy vigasztalás volt már ez, a kegyelem tanításának ez a bevezetése a félelmes szívűek számára, hiszen ahogy hallottuk is ebben a kis előadás idézetben, ugye nagy szegénységben és nyomorban éltek sokan a középkorban, sokkal többen, mint ma. Ma is van egy tendencia, hogy a szegények szegényednek. Nagy nyomorúság van a világban. Azt hiszem, nem kell nekem erről beszélni, hogy milyen nyomorúságok között élünk ma. És ugye a nagy nyomorban, szegénységben, éhínségben élők, ugye akiknek sok gyermekét elvitték járványok, azoknak milyen vigasztalás volt az, hogy talán, ha van elég jó cselekedeted, talán, ha teszel bizonyos istenes dolgokat, vásárolsz adomány cédulát, amivel támogatsz egy jó ügyet, akkor talán majd, hát ha bejutsz a mennyországba. Hát testvérek, ebben nem volt vigasztalás, ebben ez még jobban fokozta a gyászolók fájdalmát, ez még jobban fokozta a nyomorban élők lelki tusáját és depresszióját. Itt a földön nyomorúságunk van, a földi élet után pedig kárhozat várhat ránk. Ezt a tusát, a lelki harcot addig kell vívnia csak az embernek itt a földön, amíg meg nem találja Krisztust. Krisztus nélkül valóban elveszettek vagyunk, Krisztus nélkül már elkárhozottan élünk itt a földön. Ezt mondta Jézus, hogy aki él és nem hisz én bennem, már kárhozat alatt van, De aki él és hisz én bennem, az, ha meghal is, élni fog. Ugye ez volt a hatalmas vigasztalás, hogy itt a földi életedben, a te elveszettségedben, ha fölismerted elveszettségedet, szentségtelen voltodat, de megtaláltad Krisztust, akkor irgalmat és kegyelmet nyerhetsz, és nem kell rettegésben, szorongásban élned az életedet. Ezért mondja a folytatva, hogy irgalmat nyertünk, ezért nem csüggedünk el. Ugye nem csüggedünk el azt jelenti, hogy élő reménységünk van. Azért nem csüggedünk el itt a földi próbák és nehézségek között, mert olyan élő reménységünk van, amely túlmutat a földi életen. A kegyelem és az irgalom, amit Jézusban nyertünk, az tart meg bennünket, azért állhatunk Isten színe elé, de ez olyan élő reménység, ami nem csak a földi életre vonatkozik. Mert ha mi hitünk és a mi reményeink csak a földi életre vonatkoznak, minden embernél nyomorultabbak vagyunk, mondja a Biblia. És ha ebben a kétségbeesésedben nyomorult emberként, ugye Pál is mondja, én nyomorult ember, ki szabadíthat meg ebből a halálra ítélt testből, ugye itt a földi múlandóság minden dolgát így egybe mondja az apostol, kicsoda szabadíthat meg, egyedül Jézus Krisztus, hogyan? Bűneink bocsánata által, úgy, hogy a mi nyomorult, elveszett életünket oda visszük az ő színe elé, bevalljuk neki az egész életünket, és megvalljuk bűneinket. És azt mondja az ige, ő hű és igaz, hogy megbocsátja minden bűnünket, és megtisztít minden gonoszságtól, ha így megyünk hozzá. És ha kérjük, hogy Jézus vezessen át az életen, ő jön a szívünkbe, töltsön be bennünket szent lelkével, akkor irgalmat és kegyelmet nyertünk Jézusért, és élő reménységünk van. Ezért hiszünk a feltámadásban és az örök életben. És ez egy hihetetlen üzenet, testvérek. Ez egy elképzelhetetlen nagy örömhír. Ez nem tündérmese. Az emberek fejében mindenféle dolog kavarog arról, hogy hogy ismerhető meg Isten, hogy lehet velünk kapcsolat, hogy lehetünk vele kapcsolatban. De ez ugye a földi élet határáig korlátozódik, leginkább azért, hogy áldjon meg engem az Úr, meg mindenkit, hogy legyen hosszú, gazdag, fájdalmentes élete, és aztán vége. Ugye említettem már nektek a európai statisztikát, hogy a európai keresztények jó nagy része nem hisz a föltámadásban. Pál apostol azt mondja, hogy ha nincs a halottak föltámadása, akkor az egész keresztény üzenet nem ér semmit. Én is egy hamis igehirdető vagyok itt a szószéken, ha nincs a halottak föltámadása. Ez egy hihetetlen nagy örömhír, mert ugyanis nem úgy van, ahogy a antik pogányság gondolja, hogy amikor az ember meghal, akkor a lélek kiröppen, és ez a lélek szikra egyesül, valahol föloldódik a lángban, az istenségben. Nem megsemmisülés a halál. Ugye mondja a Biblia is, hogy sokan vágyják a halált, hogy legyen már vége ennek a földi életnek, majd ott a sárga földben megnyugszunk, ugye várják a halált sokan ma. Ez is egy hazugság, hogy a sárga földben megsemmisül minden, még a lélek is, és vége az egésznek. Ez is egy hamis váradalom, mert az igazság az, hogy meg kell állnunk Isten színe előtt minden léleknek. Hamis tanítás a lélekvándorlás. Erről is van egy ugyanilyen rossz statisztika, hogy hány keresztény kezd a lélekvándorlásba hinni, mint hogyha újbóli végtelen lehetőséged lenne újjászületni ide a földre, hogy megjavulj valahogy a bölcsességedből, meg a saját erődből. És ezért mondja azt a New Age testvérek, és az ezzel járó filozófiák, például az ezotérika, hogy hát úgy kezdi, hogy hát a halál természetes része az életnek. Ez bizonyos szempontból így van. Amíg földön élünk, halandóak vagyunk. De így folytatja, ugyan miért kellene tartani tőle? Itt jön a hazugság. Igen, nem hogy kell tartani tőle, hanem nagyon is tartunk tőle a haláltól. És ezért kell még most itt a Földön erről békességre jutnunk, az üdvösségünk felől. Ez a lelki harc indította ezt a reformációt, az üdvösség kérdése fölött vívott lelki tusa. Tartanunk kell a haláltól annak, aki nem rendezte az életét Jézus Krisztusra, aki még nem nyert irgalmat és kegyelmet Jézus Krisztus által, bűnei bocsánatát megkapva és új életben járva. Annak jó, ha tart a haláltól, mert ez arra kell, hogy ösztönözze, hogy rendezze itt a Földön a dolgát az Úrral. Testvérek, sokféle hamis tanúság kering a földi élet, a halál utáni, a földi élet utáni, a halál utáni életről. Jézus korában is volt ilyen, például a szadduceusok. Ők azt mondták, hogy nincs feltámadás, illetve úgy kell érteni ezt a feltámadást, hogy az igazak és a jóknak a hagyatéka, azaz az áldást, amik ők örököltek a Földön, az öröklődik a következő nemzedékben. A fiaikban, unokáikban, dédunokáikban öröklődik az áldás. Ennyi a föltámadás. Testvérek, ez mind hazug tévtan. A valóság az, amit Pál apostol mond, hogy romolhatatlan test, örökké való élet, üdvösség várja azokat, akik Jézus Krisztusban vannak. Az 1 Korintus 15-ben el lehet olvasni ezt az egész csodálatos tanúságtételt erről. Én most csak egy részletet olvasok föl belőle. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, amely megvan írva. Elnyeletett a halál diadalra. Halál, hol a te fullánkod, pokol, hol a te diadalmad? Ugye eltöröltetik, legyőzetik a halál. Pokol, hol a te diadalmad? Halál, hol a te fullánkod? Jézus legyőzte a halál és a pokol erőit, és az üdvösség áldásában részesíti azokat, akik az ővéi lettek. És testvérek, ahogy mondtam is már nektek, ha olvassátok az apostolok cselekedeteiben lévő prédikációkat, tele van Pál apostol prédikációival, meg Pétertől is ugye találhatunk benne prédikációkat. Minden egyes prédikációban a kereszthalállal együtt, a Jézus kereszthalálának áldásai mellett mindig beszél a feltámadásról. Testvérek, ez az, aminél nekünk igazán foglalkoznunk kell. Mert aki egész életében az Úrral foglalkozik, úgy, ahogy Calvin mondta, hogy nekünk egész életünkben Istennel van dolgunk, tota vita negotiocum deo est, ahogy nekünk egész életünkben Istennel van dolgunk, úgy a földi életünk után, aki Istennel foglalkozott, aki Jézus Krisztusban bűnbocsánatot és örök életet nyert, azzal Jézus fog foglalkozni az üdvösségben. Ma ugye inkább ehelyett pénzügyi megoldásokban gondolkodunk. Most olvastam egy tanúságtételt, valaki leírta az életéből ezt a tanúságos napot, hogy beszélt a barátjával, nyugdíjba készült, és a barátja azt mondta, hogy nekem az a legnagyobb félelmem, hogy nehogy kifogyjak a pénzből nyugdíjas koromra. És hát ilyen és ilyen megoldásokba gondolkodok. Aztán még aznap megkereste ezt az embert egy pénzügyi tanácsadó, és ő is erről beszélt neki, hogy van megoldás. Van megoldás az életvégi pénzügyi dolgokra. Testvérek, nem ezzel kell nekünk foglalkozni itt is most, hogy lesz-e pénzed a nyugdíjas korodra, hanem arra, hogy lesz-e üdvösséged a halál után, a földi élet után. Mert Jézus Krisztusban van egy olyan megoldás, ami sokkal messzebbre nyúlik, mint a földi életünk vagy a földi életünk határa. Pál apostolnak Jézus Krisztus feltámadásáról szóló örömhír az ő hitének szilárd alapja volt. Ha nincs élet a halál után, akkor a keresztény igehirdetés hazugság. Ha Krisztus halála értelmetlen vérontás volt, ártatlan halál, akkor a keresztényeknek a legszánalmasabb emberek a világon. A testvérek, Istennek nem csak hatalmában áll, hanem szándékában állt legyőzni a halált, és Jézus Krisztus által le is győzte. Mert a halálról úgy beszél a Biblia, nem úgy beszél, hogy hát nincs mit félni tőle, ahogy a New Age cirógatja a lelkedet, és a hazug filozófiák. A halált úgy írja körül a Biblia, hogy ellenség, mégpedig az élet ellensége, a végső ellenség, de úgy beszél róla, hogy Jézus Krisztus által pusztulás vár a halálra. Érezzük, hogy a halál nem csak szörnyű, hanem természetes módon azt is érezzük, hogy valahogy nem kellene így lennie, hogy az élet vége a halál. És jól érezzük, mert Isten örök életre teremtett bennünket. Az örök életünket a bűneset óta veszítettük el. Az ember halandóvá vált. Ugye a bűneset átka volt az, amikor Isten azt mondta, hogy ne maradjon örökké az én lelkem az emberben, legyen az élete 120 esztendő. Tehát mi örökké életre teremtettünk, és ez az örök élet, ez Jézus Krisztusban áll helyre. Ő hozza helyre, és ő adja meg nekünk kegyelemből, hitáltal. És azt mondja Pál apostol a saját tanúság tételét folytatva, hogy azt mondja, hogy irgalmat nyertünk, ezért nem csüggedünk el, hanem elvetjük a szégyenletes titkos bűnöket, nem járunk ravasságban, nem is hamisítjuk meg Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. És azt mondja, hogy ez az evangélium világos. Ez az evangélium csak azoknak nem világos, akik megkeményítették a szívüket. Csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkozását e világ Istene megvakította. Tehát Isten igazsága, amiből megismerhető az üdvösség útja, az nem más, mint Jézus Krisztus evangéliuma. Erre van egyedül szükségünk. Ez tudja a lelkiismeretünket helyreállítani. Ez állította helyre Luther életét is. Ugye a római levél első fejezetében olvasta azt az igét, amikre azt mondta végén, hogy hát megtaláltam a kegyelmes Istent. Megtaláltam a kegyelmes Istent, akinél felszabadul a lelkem új életre, hálaadó életre. Ugye ezt mondja Pál, Pál a rómaiaknak, nem szégyellem az evangéliumot, Isten hozzánk szóló örömhírét, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is, azaz pogánynak. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatta ki benne, hitből hitbe, ahogyan megvan írva. Az igaz ember pedig hitből fog élni. Az igaz ember hitből él, kegyelemből, hitáltal, Jézusért. És azt mondja itt az apostol ugye a korintusi második levélben, hogy ez nem bonyolult, hanem érthető. A Jézus evangéliumában egyértelműen megtudhatjuk, hogy ki vagyok én, és kicsoda Isten. És csak azok számára érthetetlen, akik megátalkodottak, akik megkeményítették szívüket. Ki vagyok én, bűnös, kegyelemre szoruló ember, önmagamban elveszett, és kicsoda az Isten, az a kegyelmes és irgalmas Úr, aki örömhírt hirdetett, hogy van bűneimre bocsánat, elveszettségemre van gyógyulás, van örök élet és van üdvösség. Azt mondja az apostol még, ugye, amit elkezdtem olvasni, hogy akik ezt az evangéliumot megvetik, azoknak elvakította a látását e világ Istene, így nevezi, e világ Istene megvakította gondolkozásukat, mert hitetlenek, és nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. Ki az Isten képmása? Ki a emberi testben földön járt Isten? Jézus Krisztus. Őtőle akar téged elválasztani, e világ Istene. Az a háttérben lévő Isten ellenes világhatalom. Ja, a ma embere romantikus módon dicsőíti ezt. Nehogy azt gondoljuk, hogy amikor az ezoterika és különböző tévtanítások hatására romantikus módon dicsőítik a világ istenét az emberek, akkor szó szerint a sátánt meg ördögöket imádnak. Nem szó szerint, hanem becsapott módon. Például ugye ezoterikában ilyeneket lehet olvasni, hogy fohászkodj a világ lélekhez. Mert azt mondja ez, hogy tulajdonképpen a világ jó, minden rendben van, csak nekünk kéne megtalálni a harmóniát, egy kicsit jobbnak lenni. De ugye a valóság az, hogy nincs rendben ez a világ, ez a teremtettség összetört, megromlott, nem csak a világ nem jó, rohan a pusztulásában, hanem mi is megromlottak vagyunk. Ne dőlj be ilyen tévtanításoknak. Ne a világ lelkéhez fohászkodj, hanem a te egyedüli szabadítódhoz, Jézus Krisztusnak. Jézus Krisztushoz. Ugye Billy Graham is azt mondta, hogy egyet tudok, én nagy bűnös vagyok, de Jézus nagy szabadító. És hadd összegezzem egy kicsit ugye ezeket a gondolatokat. Isten tud világosságot gyújtani a szívünkben. Mégpedig az evangélium, a Jézus Krisztusról szóló örömhír által tud világosságot gyűjteni. Milyen a reformált hit, milyen a reformáció hite, először is bibliás hit. Ugye mi a Bibliában tudakozódunk Isten akaratáról. A Bibliából ismerjük meg Istent, az ő akaratát, és benne keressük az ő vezetését nap mint nap. Tudjuk, hogy a bűn egyetemes. És még ha megromlott természetünk mellett, még ha képesek vagyunk valami jóra is, mert ezt elismeri a Biblia is, hogy képesek vagyunk valami jóra, tudunk lelkiismeretünk szerint jót cselekedni, és kötelességünk is, de ez nem üdvösség szerző dolog, hanem ez hála, ez Isten dicsőítése, mert a bűn olyan egyetemes, olyan egyetemesen bűn alá vagyunk rekesztve, hogy saját jóságunkból meg nem állhatunk Isten előtt, nem tudunk üdvözülni általa, csak Jézus által. Bűnbocsánat nélkül, tehát elveszettek vagyunk, és a bűnbocsánat egyedül Krisztusban van. Isten kegyelme és irgalma tart meg bennünket, és az evangélium tud egyedül világosságot teremteni az elménkbe és a lelkünkbe. Jézus szabadító, és Jézus Krisztus által akar téged megszabadítani Isten új életre és örök életre. Az apostolok cselekedeteiben olvassuk, hogy és lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. Olyan szép a Károlinak ez a szava, hogy és lészen. Ugye ebben kicsit benne van a jelen meg a jövő idő. Az azt jelenti, hogy úgy lesz, és Jézus Krisztus óta úgy van, hogy mindaz, aki az ő nevét, Jézus nevét segítségül hívja, megtartatik. Megtartatik, üdvözül, és megmenekül. A szentírás.hu-n végig tudjátok nézni bármelyik bibliai idézetnek legalább 6 féle fordítását. És olyan csodálatos, hogy ezt olvassuk erről az igéről, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Vannak fordítások, akik ezt mondják, megtartatik, üdvözül, megmenekül. Megmenekül. És a csodálatos az, amivel zárjuk, hogy a református hit az nem csak magának keresi az üdvösséget és az Istennel való rendezett kapcsolatot, hanem azt a jó hírt tovább is akarja adni. Azt a jó hírt ad tovább. Add tovább, hogy irgalmas és kegyelmes Istenünk van, és Jézus Krisztusban minden bűnbánó, elveszett léleknek, aki hozzá menekül, bűnbocsánatot, itt a Földön új életet, és az üdvösségben örök életet készített. Örök életet. Van halál utáni élet, van feltámadás. És ha a pokol tüze, ha a kárhozat nyomorúsága itt a földi életben elér, És kívánom, hogy itt érjen még el mindenkit a földi életben, hogy Krisztushoz menekülj, akkor a földi élet után nem a pokol magánya, nem a pokol szenvedése, hanem az üdvösségben helyreállított élet vár mindenkit, ahol új testet kapunk, romolhatatlan testet, amit nem tud összetörni betegség, tragédia. Mert ott Jézusnál nem lesz fájdalom, jajkiáltás és fogcsikorgatás. Mert akit Jézus Krisztus vezet át az életen, hitáltal, kegyelemből, azt ő fogja várni az üdvösségben is. Így legyen, testvérek. Amen. Urunk Istenünk, áldunk, dicsérünk és magasztalunk téged, hogy Jézus Krisztus által valóban olyannak ismertünk meg, ahogy a próféta mondta az Ószövetségben, irgalmas és kegyelmes Isten vagy, késedelmes a haragra és hosszú tűrő. Nem haragszol mindvégig, de elengeded néped maradékának vétkét. Aki hozzád menekül elveszettségében, bűneiben, megvallja azokat, azt te ki nem veted. Urunk, imádkozunk tehát a bűnbánat lelkületéért. Hadd jöhessünk hozzád elveszetten, hogy Jézus Krisztus által megtartatottként élhessük tovább az életünket. Köszönjük az örömhírt. Köszönjük, Urunk, hogy te nem akarod, hogy depresszióban és halálos félelmek között kelljen végigélni az életünket. Te nem akarod azt, hogy ne legyen vigasztalásunk a gyászban. Urunk, hadd tegyük szeretteink, elhunyt szeretteink lelkét is a te irgalmas kezeidbe, hogy vigasztalást nyerhessenek a gyászolóink. Hogy ne temetőbe járásból, sírásból és depresszióból álljon az életük azoknak, akik gyászban vannak, hanem hadd legyen élő reménysége mindenkinek. Köszönjük, Urunk, hogy az evangéliumban az igazságot tártad elénk. Te tudsz gyújtani világosságot egyedül a szívünkbe. És köszönjük, hogy ezt teszed is Jézus Krisztus által. Kérünk, add meg nekünk a feltámadás hitet. Urunk, mert ez az örömhír minden földi nyomorúságunkra, minden veszteségünkre vigasz. Mert tudjuk, Urunk, hogy te a tiédet nagyon szereted. Te azokat helyreállítod. Új testet adsz nekük, és kárpótolod őket mindazért, ami itt a földön veszteség volt. Azokat is, akiknek gonosz módon mások vették el az életét. Te meg is akarod ezt cselekedni, és meg is cselekszed, mint hűséges atya a tieiddel. Urunk, imádkozunk mindazokért, akik téveigésben, hamis tanítások, hamis lelkek megtévesztésében vannak, és csak annyit mondanak, hogy hát majd meglátjuk, mi lesz a halál után, majd akkor elrendezzük a dolgainkat. Köszönjük az örömhírt, hogy most kell elrendeznünk a dolgainkat itt a földön, mert ha akkor próbálkoznánk csak halálunk után, akkor nem csak, hogy mentségünk nincs, hanem lehetőségünk sem. És jaj nekünk! De Urunk, köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, Jézus, szerető Urunk, aki azt mondta, hogy aki él és hisz benned, ha meghal is örök, élete van, és átment a halálból az életbe, és nem fog járni, és nem fog kerülni a kárhozatba. Dicsőítünk téged ezért az örömhírért, gyógyítsd a mi lelkünket, Urunk, ezzel az örömhírrel, a félelmes és depressziós szívűeket, vigasztald gyászolóinkat ezzel az örömhírrel, az emlékezőket is, hogy minden rejtett fájdalmukat, nyílt sebüket engedjék, hogy te gyógyítsd meg, Jézus. Add nekünk a te szent lelkedet, hogy előbbre jussunk a hitben. Add nekünk a te szent lelkedet, Urunk, hogy bizonyosságra és békességre jussunk. Urunk, el ne hagyj bennünket. Könyörülj rajtunk Jézusért, hogy mondhassuk kegyelemből, hitáltal, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. irgalmazott egyházadnak és népednek, bocsáss meg bűneinket, Jézusért kérünk, Atyánk, kegyelmezz. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői, vegyük Isten áldását, a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.